Március 4-e péntek, délután 12 óra 30 perc. Három férfi érkezett. Egyik sem kedvelte a másikat, csak a pénzbeli ellenszolgáltatás közös reménye hozhatta őket ugyanabba a helyiségbe. Az első Tony néven futott, és senki sem lehetett biztos benne, mi az igazi neve. Kivéve az anyját, ő viszont az utóbbi 20 évben nem látta a fiát. A fiú pontosan ennyi ideje hagyta el Szicíliát, hogy csatlakozzék az Egyesült Államokban az apjához, aki 20 évvel azt megelőzően ment el. Tonyt az FBI bűnügyi dossziéja 173 cm magasnak, 66 kg súlyúnak, közepes alkatúnak, fekete hajúnak, egyenes orrúnak, barna szeműnek írja le, minden különösebb ismertetőjel nélkül. Egyszer letartóztatták és vád alá helyezték egy bankrablással kapcsolatban. Mivel ez volt az első bűncselekménye, 2 évi börtönt kapott. Amit a bűnrajstrom nem tartalmazott, az az, hogy Tony kiválóan vezet autót. Ezt bizonyította tegnap is, és ha az a bolond német nem vesztette volna el a fejét, most 4 lennének a szobában, nem 3. Megmondta a főnöknek. Ha egy németet akar alkalmazni, csináltassa meg vele azt az átkozott kocsit, de ne engedje őt vezetni. A főnök nem hallgatott rá, és a németet a Potomac fenekéről húzták ki. Legközelebb Tony unoka testvérét, Máriót kell megbízniuk. Akkor legalább lenne a csapatban egy másik emberi lény is. Hiszen az ex-zsaru és a kis Japcsi, akinek a szavát sem lehetett hallani, nem számíthatók annak. Tony egy pillantást vetett Xan To Hucsra, aki csak akkor válaszolt, ha közvetlenül neki tették fel a kérdést. Valójában vietnámi volt, de 1979-ben Japánba menekült. Az egész világ megismerte volna a nevét, ha részt vesz a Los Angeles-i olimpián, mivel senki sem tudta volna megakadályozni őt abban, hogy aranyérmet szerezzen puskalövészetben. Xan azonban, választott karrierére gondolva, úgy döntött, jobb neki, ha kisebb az ismeretsége, ezért visszalépett az olimpiai játékokon való részvételtől. Edzője próbálta rávenni, hogy megváltoztassa szándékát, de sikertelenül. Ettől függetlenül Tony számára Xan csak egy istenverte Japán maradt. Bár azt elismerte, hogy nem tud olyan emberről rajta kívül, aki egy 7,5 cm oldal hosszúságú négyzetbe nagyjából 730 méter távolságról 10 találatot képes lőni. Ez a méret pontosan Florentina Kén homlokának a mérete volt. A kis japán csak ült és mereven nézte őt. Xanta külső megjelenése segítette a munkájában. Senki sem gondolta, hogy vékony alkata, 175 centis magasságához alig 50 kiló társult, egy kiváló mesterlövészt takar. A legtöbb ember a mesterlövész szó hallatán nagy darab kábolyra vagy boxolóképű fehér fickóra gondol. Ha azt mondanák, hogy ez az ember egy kegyetlen gyilkos, azt gondolnánk, kézzel hajtja végre a tetteit, folytogatással vagy nunchakúval, esetleg méreggel. Hármuk közül Xan volt az egyetlen, akiben személyes bosszúvágy működött. Gyermekként látta, amint az amerikaiak lemészárolták a szüleit Vietnámban. Pedig ők barátságosan beszéltek a jankikről, és támogatták őket, amíg a golyóik bele nem fúrottak a testükbe. Őt a sorsára hagyták. Túl kicsi célpont volt akkor, hogy eltalálják. Attól a pillanattól kezdve csendes fájdalmában megfogadta, hogy megbosszulja a veszteségét. Japánba menekült, és Saigon eleste után ott rejtőzködött 2 évig. Munkát vállalt egy kínai étteremben, és részt vett a vietnámi menekültek segélyezésére irányuló amerikai kormányprogramban. Azután felajánlotta a segítségét a vietnámi hírszerző közösségnél lévő régi ismerőseinek. Amikor az amerikai jelenlét erősen lecsökkent Ázsiában, a kommunistáknak pedig már kevesebb gyilkosra és több ügyvédre lett szükségük, nagyon sajnálták, de tovább nem igényelhették a munkáját. Így Xan szabadúszó lett Japánban. 1981-ben megkapta a japán állampolgárságot és útlevelet, majd új pályát kezdett. Tonyval ellentétben Xan nem zavartatta magát a többiek miatt, akikkel együtt dolgozott. Egyszerűen nem gondolt rájuk. 5 önkéntes vállalása alapján felbérelték, hogy egy profi feladatot végrehajtson, olyat, amit jól meg fognak fizetni, és amit legalább részben végső megtorlású Xan szülei meggyalázott testéért. A többieknek korlátozott szerep jutott az ő akciójának fedezésében. Ha a többiek is a minimális hiba százalékkal dolgoznak, ő tökéletesen végre tudja hajtani a feladatot, és 5 napon belül már ismét keleten lesz. Bangkokban, Manilában vagy Szingapurban. Még nem döntött el, hogy hol. Ha ennek vége, ráfér egy hosszú nyaralás, és meg is engedheti magának. A harmadik férfi a teremben, Ralph Matson, mindhármuk közül talán a legveszedelmesebb ember volt. 188 centi magas, szélesvállú, nagyorú és erős álló férfi, akit az intelligenciája tett veszélyessé. 5 évig szolgált szövetségi ügynökként a szövetségi nyomozó irodánál, majd Hoover halála után simán lelépett. Nem izgatta a főnöknek és az egész szemétdombjának tett hűségeskü. Akkora már megtanulta, hogyan vegye hasznát mindannak, amit a hivatalnál tanult kriminológiából. Egy kis zsarolással kezdte. Olyan embereknél, akik nem akarták, hogy a róluk vezetett FBI nyilvántartás napvilágot lásson, de most nagyobb dolgokba fogott. Nem bízott meg senkiben. Végül is a hivatal erre tanította. Főleg nem bízhatott meg ebben az ostoba Digóban, aki a feszült helyzetben inkább visszahúzta, mint előre. És nem az esete ez a csendes, ferdeszemű, sárga, puskás ember sem. Eddig egyikük sem szólt. Az ajtó kinyílt, 3 fej fordult arra felé, 3 fej, amelyek hozzászoktak a veszélyhez. A meglepetéseket nem kedvelték, így rögtön megkönnyebbültek, amikor meglátták a 2 belépő férfit. A fiatalabb férfi dohányzott. Az asztal főre ült, mint elnök, a másik leült Matson közelébe, az elnöklő férfi baljára. Bólintottak üdvözlésképpen, de semmi egyéb. A fiatalabbik a választási nyilvántartó kártyája szerint Peter Nicholson, a születési bizonyítványa szerint Piotr Nikolájevics olyan férfi volt, amilyet jól menő kozmetikai cégek keresnek elismerésre méltó vezetőnek. Drága ruháján látszott, hogy a Chester Berry-től van, cipője a löptől, nyakkendője Ted Lapidustól. A bűnügyi nyilvántartás semmit sem árult el róla. Ezért ülhetett ő az asztal fönn. Nem tekintette magát bűnözőnek, hanem olyan embernek, aki fenn akarja tartani a status quo-t. Egyike volt azoknak a déli milliómosoknak, akik pénzüket a fegyverkereskedelem által szerezték. Óriási üzlet volt az övék, mivel minden amerikai állampolgárnak joga volt a fegyverviseléshez az alkotmány 2. kiegészítése alapján, és minden 4. amerikai gyakorolta is ezt a jogát. Egy szokásos pisztoly vagy revolver csak $100 került, de a divatos vadász fegyverekhez és puskákhoz, amelyek sok hazafi számára státuszszimbólumot jelentettek, $10,000 lehetett hozzájutni. Nicholson és a hasonszörűek millió számra árultak kézi fegyvereket és 10,000 számra vadászpuskákat. Ronald Reagant nem volt nehéz rábeszélni, hogy a fegyverkereskedelmet hagyja békén, de tudták, hogy Florentina-ként soha nem győzhetik meg. A fegyver ellenőrzési törvényjavaslatot már nagy nehezen áterőltették a házon, és ha csak valami drasztikus akciót nem visznek végbe, kétségtelenül ugyanez lesz az eredmény a szenátusban is. Így a status quo megőrzése érdekében Nicholson ült az asztal főre. Hivatalos módon megnyitotta a megbeszélést, ahogyan minden rendes elnök teszi, és jelentést kért az embereitől. Elsőként Matsontól. A nagy orr és a súlyos állkapocs elkezdett mozogni.
Ráhangoltam az FBI egyes csatornájának hullámhosszára.
Az FBI-nál töltött ügynök évei alatt Matson ellopta a hivatal egyik speciális adóvevőjét. Mondva a csinált, indokkal vételezte ki, majd később jelentette, hogy elveszett. Megdorgálták, meg kellett fizetnie a hivatalnak, de az ár még mindig alacsony volt az FBI kommunikáció lehallgatásának előnye fejében.
Tudtam, hogy a görög pincér valahol Washingtonban rejtőzködik, és gyanítottam, hogy a lábsérülése miatt esetleg kórházba megy. Sejtettem, hogy nem magánorvoshoz fordul, az túl drága lenne neki. Azután hallottam, hogy az a Fatius Thames van az egyes csatornán.
Mellőzze a mocskolódást, ha kérhetem, mondta Nicholson. Matson legalább 4-szer kapott dorgálást Thames-től az FBI-nál eltöltött szolgálata alatt, és most nem gyászolta őt. Újból nekifogott.
Hallottam Thames-t bejelentkezni az egyes csatornán, miközben úton volt a Woodrow Wilson kórház felé. Megkért egy bizonyos Gregory atyát, hogy menjen be a görökhöz. Ez természetesen nem volt valami egyértelmű nyom, de emlékszem, hogy Thames maga is görög, így nem volt nehéz Gregory atyát kinyomozni. Elcsíptem még, amikor éppen indulni készült. Mondtam neki, hogy a görögöt hazaengedték a kórházból, és a szolgálataira már nem lesz szükség. Meg is köszöntem neki. Thames halálával lesz valószínűleg senki nem tudja lenyomozni, de ha mégis nem lesz tőle okosabb. Én aztán a legközelebbi görög ortodox templomba mentem, ahol elemeltem egy ornátust, egy kalapot, egy fátyolt és egy keresztet. Aztán a Woodrow Wilsonba hajtottam. Amikor odaértem, Thames és Calvert már elmentek. Megtudtam a szolgálatban lévő recepcióstól, hogy a két FBI-os visszament a hivatalba. Nem akartam túl sokat kérdezősködni, nehogy emlékezzenek rám. Kiderítettem, melyik korteremben van Kezdef Vikis, és nem volt nehéz észrevételül odajutni. Besurrantam, és egyszerűen elvágtam a torkát.
A szenátor megrázkodott.
Egy fekete fiszkó feküdt mellette az ágyon. Nem kockáztathattunk. Mindent hallhatott, és személyi leírást adhatott volna rólam, így az ő torkát is elvágtam.
A szenátor rémegett. Ő nem akarta, hogy ezek az emberek meghalljanak. Nicholson arckifejezése semmi érzelmet nem mutatott, ez a különbség egy profi és egy amatőr között.
Azután hívtam Tonyt a kocsiban. A washingtoni területi hivatalhoz hajtottam, és láttam Stamps meg Calvertet kijönni az épületbe. Azután felvettem a kapcsolatot magával, főnök, és Tony végrehajtotta az utasításait.
Nicholson átnyújtott neki egy csomagot. 100 darab $100 bankjegy volt benne. Minden amerikai munkaadó rangidőssége és teljesítmény alapján fizet, és ez az alvilágban sincs másképp. Tony, amikor a két ember eltávozott a régi postahivatal épületéből, követtük őket a maga utasításának megfelelően. Átmentünk a Memorial Bridge-en, a német elhúzott mellettünk, és sikerült megelőzni őket. Amint észrevettem, hogy a G-Way Parkway-re hajtanak, ahogy sejtettük, tájékoztattam Gerbácsot az adóvevőn keresztül. Körülbelül 1,5 kilométerrel előrébb várakozott az osztott autópálya középső részén, egy facsoport mögött leoltott lámpákkal. A megfelelő időben bekapcsolta a világítását, és lehajtott a domb tetőről az autópálya ellenkező irányú sávjára. Az FBI-osok kocsija elé lendült, amiután az átment a Windy Run Bridge-en. Felgyorsítottam, és elkaptam a kocsi bal oldalát. Nekiütköztem egyetlen pompás oldallökéssel, úgy 100 kilométeres sebességgel pont akkor, amikor az az Isten verte ostoba német előről nekik ment. A többit tudja, főnök. Ha a német megőrizte volna a hidegvérét, fejezte be Tony megvetően, most itt lenne, hogy személyesen tegye a jelentést.
Az autóval mit csinált?
Márió műhelyébe vittem, kicseréltük a motorblokkot és a rendszám táblákat, megjavítottuk a sérüléseket a sárhányon, befújtuk és úgy, ahogy volt, ledobtuk. A tulajdonosa biztosan nem ismerné fel, ha látná.
Hol dobták le?
New Yorkban, Bronxban.
Helyes, ott minden negyedik órában történik egy gyilkosság, nincs arra idejük, hogy lopott kocsikat ellenőrizzenek. Nicholson átpöckölt egy csomagot az asztalon, $3000 használt $50-osokban.
Lenye megfontolt, Tony, megint szükségünk lesz magára. Tartózkodott attól, hogy elmondja, mi lesz a második számú megbízatás, így egyszerűen annyit mondott. Xan.
Elnyomta a cigarettáját, és egy másikra gyújtott. Valamennyi szem a csendes vietnámi felé fordult. Jól beszélt ugyan angolul, de erős akcentussal, mint mindazok, akik keleten tanulták a nyelvet.
Tanival, kocsival voltunk egész este, amikor megkaptuk az utasítást a Fordban lévő két ember likvidálására. Követtük őket a hídon keresztül, fel az autósztrádára. És amikor a német Ford előtt keresztbe lendült, 3 másodperc alatt kiukasztottam mindkét hátsó gumijukat, mielőtt Tony nekik ment volna. Ezután már semmi esélyük sem volt, hogy a kocsit irányítani tudják.
Mitől olyan biztos, hogy 3 másodpercen belül volt?
Gyakorlatozás közben 2,8-as átlagot csinálok minden nap.
Mély csend volt. Az elnök egy újabb csomagot nyújtott át. További 100 darab $50-es, $2500 lövésenként.
Van valami kérdése, szenátor?
A szenátor nem nézett fel, de lassan ingatta a fejét. Nicholson megszólalt.
Az újságriportok és egyéb szaglászásaink alapján úgy tűnik, hogy senki sem lát összefüggést a két baleset között, de az FBI nem lehet ennyire ostoba. Reménykednünk kell, hogy likvidáltunk mindenkit, aki tudott valamit is arról, amit Kassafikis mondhatott, ha egyáltalán mondott valamit.
Lehet, hogy csak mi vagyunk túl érzékenyek.
Egy dolog bizonyos, mindenkit likvidáltunk, aki azzal a kórházzal kapcsolatban volt. De nem lehetünk biztosak a dologban, ha a görög tudott bármilyen érdemleges információt.
Ömadatok valamit, főnök?
Nicholson felnézett, itt mindenki csak akkor szólt, ha valami fontosat akart közölni. Ő pedig éppen az ellenkezőjéhez szokott hozzá a bizottság üléseken. Nicholson megadta a szót Metzonnak.
Egy dolog zavar engem, főnök. Miért akart Nick Stamps bemenni a Woodrow Wilsonba?
Mind ránéztek, és nem egészen értették, hogy mit akar ezzel.
Körbekérdeztem, és a kapcsolataim révén megtudtam, hogy Calvert ott járt.
Azt azonban nem tudhatjuk bizonyosan, hogy Stames is ott volt. Két ügynök ott járt, és Stames megkérte Gregory atyát, menjen oda. Tudjuk, hogy Stames hazafelé tartott Calvert-tel, de én olyan embernek ismerem Stames-t, aki nem ment volna saját maga a kórházba, hanem oda küldött volna valakit maga helyett.
Akkor is, ha úgy gondolja, hogy ez egy komoly ügy, szakította félbe Nicholson.
Nem tudhatta, hogy komoly főnök. Nem is tudta volna, amíg az ügynöke vissza nem jelentett neki.
Nicholson vállat vont. De a tények azt mutatják, hogy Stames volt a kórházban Calvert-tel. A washingtoni területi hivatalból indult el Calvert-tel, mégpedig ugyanazzal a kocsival, amivel a kórházból eljött.
Igen, főnök, de nem tetszik ez nekem. Én tudom, hogy minden zugot megnéztünk, de lehetséges, hogy három vagy ennél is több ember ment el a washingtoni területi hivatalból. És még legalább egy ügynök szaladgál, aki tudja, hogy valójában mi is történt.
Valószínűtlennek tűnik, jegyezte meg a szenátor. Amit maga is belát, amikor meghallja a jelentésemet. Az ajkak összepréselődtek a húsos arcon. Nincs megelégedve ennyivel, Madison?
Nem, uram.
Jól van, akkor nézzen utána a dolognak. Ha rájön valamire, jelentse nekem. Nicholson soha nem hagyott elvaratlan szálat. Rátekintett a szenátorra. A szenátor megvetette ezeket az embereket. Annyira alantas gondolkodásúak, pénzsóvárak. Csak a pénz nyelvén értettek, és Kane elnök azon volt, hogy elvegye tőlük. Erőszakosságuk megrettentette a szenátort, a gyomra is felfordult tőlük. Soha többé nem szabad megengednie, hogy Nicholson, ez a sima beszédű, megtévesztő modorú gazember, olyan sokat pumpáljon az ő titkos, kormánycélű alapítványába. Bár csak az Isten tudja, megválasztották volna enélkül a pénz nélkül. És kicsi az az ár, amit akkor fizetett érte, megingathatatlanul ellenzékinek lenni bármilyen fegyver ellenőrzési javaslattal szemben. Az ördögbe. Ő egyébként is nyíltan ellenezte a fegyver ellenőrzést. De megnyilkolni az elnököt azért, hogy leállítsák a törvényjavaslatot, Isten bizony őrültség. Nicholson azonban a markában tartja őt.
Együtt működik, vagy felfedjük az ügyleteit, barátom, mondta mézes mázosan.
A szenátor egy fél életen át dolgozott keményen azért, hogy a szenátusba kerüljön, és ami még ennél is több, átkozott túl jó a munkája ott. Ha most leállítják, azzal lehúzhatja a rolót. Közbotrány lenne. Nem volna képes ennek kitenni magát.
Működjék együtt, barátom, a saját érdekében. Nekünk csupán néhány belső információra van szükségünk, és arra, hogy március 10-én jelen legyen a Kapitóliumon.
Legyen okos, barátom, miért rontaná el az egész életét egy lengyel nő miatt?
A szenátor megköszörülte a torkát, és megismételte a véleményét.
Teljességgel valószínűtlen, hogy az FBI bármit is tudjon a terveinkről. Amint azzal Mr. Madison is tisztában van, a hivatal talált volna valami okot a gyanakvásra, a titkos szolgálatot azonnal tájékoztatták volna. A titkárom biztosított arról, hogy az elnök programja arra a hétre változatlan maradt. Minden megbeszélt találkozót megtart. A Kapitóliumra megy március 10-én reggel, hogy rendkívüli beszédet intézen a szenátushoz.
Hát éppen ez az, szólt közbe Madison lenéző vigyorral. Minden elnök elleni fenyegetést, akármilyen horderejű is, rutinszerűen jelentenek a titkosszolgálatnak. Ha nem jelentenek semmit, az azt mutatja, hogy...
Ez valószínűleg azt jelenti, hogy semmiről sem tudnak, Madison, szakította félbe a férfit Nicholson.
Én mondtam magának, hogy nézzen utána. Most pedig, szenátor, válaszoljon egy sokkal fontosabb kérdésre. Ha az FBI tud a dologról, megmondják az elnöknek?
A szenátor habozott.
Hát nem, nem hinném. Csak akkor szólnak, ha teljesen bizonyosak a veszély felől, és afelől, hogy az mikor következik be. Egyébként folytatnák az elnök programjait a tervnek megfelelően. Ha minden fenyegetést vagy fülest komolyan vennének, az elnök soha nem hagyhatná el a Fehérházat. A titkos szolgálat jelentése a kongresszusnak a múlt évben azt mutatta, hogy az elnök 1572 élet elleni fenyegetést kapott, de a beható nyomozások szerint ezek között tényleges kísérlet nem volt.
Nicholson bólintott. Vagy mindent tudnak, vagy semmit sem. Madison erősködött.
Egy tagja vagyok a volt szövetségi ügynökök társaságának, és tegnap részt vettem a találkozójukon. Vagy senki sem szólt egy szót sem erről az átkozott ügyről. Később megittam egy italt Grant Nannával, aki a régi főnököm volt a washingtoni területi hivatalban. Ő csak nem érdektelennek látszott, amit különösnek találok.
Azt hittem, Stames a barátja volt, de én természetesen nem mehettem túl messzire, mivel Stames nekem nem volt a barátom. És még mindig zavar a dolog. Nem értem, hogyha Stames ment be a kórházba. A hivatalban miért nem tud senki a haláláról?
Oké, mondta Nicholson. Ha az elnök nem lesz ott március 10-én, akár most abba is hagyhatnánk. De haladjunk a tervünkkel. Először is lássuk Kane aznapi programját. Kane délelőtt 10 órakor elhagyja a fehérházat, 3 perccel később elmegy az FBI épület mellett, 5 perccel később elhalad a Kapitólium északnyugati sarkán álló béke emlékmű mellett. 6 perccel később kiszáll a kocsijából a Kapitólium keleti oldalánál. 45 másodpercet vesz igénybe, amíg a kocsijától felsétál a Kapitólium lépcsőjének a tetejére. Tudjuk, hogy Xan 45 másodpercen belül játszva teljesíteni tudja a feladatot. Én a Pennsylvania Avenue sarkán fogok örködni, amikor Kane elhalad az FBI épület mellett. Tony veszély esetére ott tesz egy kocsival, a szenátor pedig a Kapitólium lépcsőjén szóval tartja az elnököt, ha több időre lenne szükségünk. Az akció legfontosabb része Xané, amit másodpercnyi pontossággal dolgoztunk ki. Ezért jól figyeljenek. Elintéztem, hogy Xan azon az építési darun tartózkodhasson, amely a Kapitólium nyugati homlokzatának felújítása miatt ott áll. És elhihetik nekem, hogy egy ilyen erőgépnél egy keletit elhelyezni nem átlagos teljesítmény. Folytassa, Xan!
Xan felnézett. Azóta nem szólt semmit, amióta utoljára szólították őt.
Az építkezés a Kapitólium nyugati frontján közel 6 hónapja tart. Kane ezt lelkesen támogatja. Azt akarja, hogy idejében befejezzék a második beiktatására.
Vigyorgott. Valamennyi tekintet a kis emberen függött, minden szavát figyelték.
Több mint 4 hete a darunál dolgozom. Azzal bíztak meg, hogy minden szükséges anyagot ellenőrizzek, ami a helyszínre érkezik, és ez azt jelenti, hogy én végig a helyszínen dolgozom. Onnan könnyedén látom, hogy az építkezésen ki merre mozog. Az őrök nem az FBI-tól, a titkosszolgálattól vagy a CIA-tól, hanem a kormányépületek biztonsági szolgálatától vannak. Ezek rendszerint jóval idősebbek, mint a normál ügynökök, leginkább nyugdíjasok valamelyik szolgálattól. Összesen 16-an vannak, és 4-en dolgoznak 4 műszakban. Tudom, hol isznak, dohányoznak, kártyáznak, és mindent. Egyik se nagyon érdeklődik a helyszín iránt, mivel onnan nem lehet látni semmit, és a Kapitólium kevésbé frekventált oldalán van. Kis helyi tolvajlás más nem igen izgatja az öröket.
Szent tökéletes csendben hallgatták.
Jobbra a helyszín közepén áll a világ legnagyobb daruja. Ezt speciálisan arra tervezték, hogy a Kapitólium új elemeit a helyükre emelje. Teljesen kinyújtva majdnem 100 méter, a magassága pedig csaknem a kétszerese a washingtoni építkezéseken használatosakének. Senki nem vár bennünket innen, és senki nem számít arra, hogy ilyen messzire látunk. A tetején van egy kis fedett plató a görgök általános karbantartása céljából, ez lényegében olyan, mint egy kis doboz. Az utóbbi 3 éjszaka ott aludtam. Én mindent látok, engem nem lát senki. Még a fehérház helikoptere sem.
Nyomasztó csend lett. Hogy jut fel oda? Kérdezte a szenátor.
Mint egy macska, szenátor. Felmászom. Ez a kis termetelőnye. Csak éjfél után megyek fel, és 5-kor jövök le. Egész Washingtont látom, de engem nem lát senki.
Jó kilátása van a Kapitólium lépcsőjére egy akkora kis platóról? Kérdezte Nicholson.
Az egész talán 4 másodpercet fog igénybe venni, hangzott Xan válasza. Onnan olyan a kilátás a Fehérházra, mint sehol máshol. Megölettem volna Kane-t 2-szer is a múlt héten, amikor hivatalos látogatást bonyolított. Könnyű lesz, nem tévesztem el.
És mi lesz a többi munkatársal csütörtökön? Előfordulhat, hogy használni akarják a darut, szólt közben a szenátor. Nicholson ezúttal elmosolyodott. A jövő csütörtökön sztrájkot tartanak, barátom. A tisztességtelenül alacsony túlóradíjak miatt. Az alatt nem dolgoznak, amíg Kane a Kapitóliumba látogat, hogy ezzel is hangsúlyt adjanak az álláspontjuknak. Egy dolog biztos, a helyszínen néhány korosodó őrön kívül senki nem lesz, aki felmászna a daru tetejére, ami jószerivel az egész világ felé nyitott. A földről úgy néz ki, mintha egy kisegér sem tudna ott elrejtőzni, emberi lényről nem is beszélve. Nicholson szünetet tartott. Xan holnap Bécsbe repül, de időben visszajön, hogy jelentést tegye jövő szerdán az utolsó megbeszélésünkön. Egyébként Xan meg tudta szerezni a kannasárga festéket?
Igen, loptam egyet a helyszínről.
Nicholson körülnézett. Csend volt. Jól van, úgy tűnik, ezt megszerveztük. Köszönöm, Xan.
Mi nekem ez nem tetszik, morogta Matson. Valami itt nem oké. Minden túl könnyű, minden túl gördülékeny.
Az FBI túlzott óvatosságra tanította magát Matson. Majd meglátja, hogy mi jobban fel vagyunk készülve, mint ők, mert mi tudjuk, mit akarunk tenni, ők pedig nem. Ne aggódjon, ott lesz Kén temetésén.
Matson nagy állkapcsa fellemozgott.
Maga az, aki a halálát akarja, mondta fanyarul.
És maga az, akit azért fizetnek, hogy ez megtörténjék, válaszolt Nicholson. Rendben van, 5 nap múlva ismét találkozunk, hogy átgondoljuk a végső tervet. Nem sokára megtudják, hol kell jelentést tenniük szerda reggel. Xan jóval előtte vissza fog érkezni Ausztriából. Nicholson elmosolyodott és rágyújtott egy újabb cigarettára. A szenátor kiosont, 5 perccel később Matson távozott, majd újabb 5 perc elteltével Tony is elment. További 5 perc múlva Nicholson ebédet rendelt.